Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az adventi előkészítőn, akik tegnap is itt voltak, akik ma vannak itt, és akik online hallgatnak, azokat is. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek az ő ösvényeit. Amen. Énekeljük fennállva a 372. dicséretnek az első és a harmadik versét. Mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél. Jöjjünk, testvérek, fohászkodjunk és imádkozzunk. Fennállva. Várjuk az Urat, várja a mi lelkünk az Urat, és bízunk az ő ígéretében. Várja a mi lelkünk az Urat, mint az őrök a reggelt. Ámen. Imádkozzunk. Szent háromság, egy örök, igaz Istenünk, Urunk, dicsérünk szóban is, ahogy énekben tettük, ezekben a gyönyörű adventi énekekben. Dicsérünk téged, mert minden szabad, igaz. És ezért is olyan csodálatos hallgatni és hallani mindazt, amit az életünkre mondasz, mindazt, amelyet mi személyesen aláhúzhatunk, mert nekünk ígéred, és mindazt, amelyet megígérsz, és elkészített az egész emberiség életére nézve. Dicsőítünk téged, hogy mi megismerhetjük és tudhatjuk. És köszönjük, hogy már láthatjuk mindazokat, amik beteljesedtek, a beteljesített proféciákat. Köszönjük, hogy most is ezeket olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvéből. És köszönjük, hogy rá csodálkozhatunk újból és újból, hogy milyen precízen, pontosan végbement, beteljesedett mindaz, amit te megígértél. És köszönjük, hogy így tekinthetünk előre mindarra, ami következik, mert ugyanilyen pontosan jön el a második advent, jön el a te visszajöveteled, jön el mindaz, amit abban leírtál, még akkor is, hogyha nem mindent értünk benne pontosan, és nem mindent tudunk egyértelműen beazonosítani, de azt tudjuk, hogy te egyértelműen a kezedben tartod a dolgokat, az eseményeket, és tudod, hogy mi miután következik, és nekünk egy dolgunk van, a te kezedbe helyezni az életünket, és tudni, hogy abban a tekintetben is beteljesedik a te szavad. Köszönjük, hogy most is hallgathatjuk a te szavadat, tanításodat. Köszönjük, hogy hívhatjuk a te lelkedet, legyen ez a szó személyes, és legyen minél mélyebben megszólító. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy tudjuk ezeket aláhúzni a mi személyes életünkre vonatkoztatva, és könyörülj mi rajtunk kegyelmedből és szeretetedből, hogy ezek olyan ígéretekké legyenek, amelyek fölemelnek a mindennapokban, hétköznapokban, akkor is, amikor nehezebb, vagy amikor több teher van rajtunk. Kérünk, így áld meg most is a te ígédet, és szólíts meg általa bennünket. Ámen. Szeretett gyülekezet, foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk az igét, mert hosszabb ez az ige szakasz. A napi igét olvasom Ézsaiás próféta könyvének az 55. részét, az egész fejezetet, ezt a 13 verset hallgassuk így. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből, mind a 13 versből, így szólít bennünket Isten igéje. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmáért, jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti útaitok nem az én útaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak útaim a ti útaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Szeretett gyülekezet, Ézsaiás könyvét olvassuk, most a Biblia olvasásunkban, és Úgy szeretném kérdezni mindannyiótokat, hogy ki az, akinek sok vers van aláhúzva Ézsaiás próféta könyvében? Ki az, aki most is úgy érzi, hogy nagyon sok vers és nagyon sok fejezet megszólítja ebből, ahogy folyamatosan olvassuk ezt a könyvet? Én örömmel veszem, ha jelezzük, vagy föltesszük a kezünket, én legalábbis a magamét fölteszem, és nagyon köszönöm, hogy együtt föltesszük, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon megszólító ez a könyv is, de most úgy mélyen elkezdtem ezen gondolkozni, hogy vajon miért Ézsaiás, miért van itt nagyon sok rész aláhúzva, egyen-egyenként nekünk a Bibliánkban. És arra jöttem rá, hogy azért, mert nagyon sok rész van Ézsaiás próféta könyvében, amely erről szól, így kezdődik, hosszan erről ír Ézsaiás, hogy ezt mondja az Úr. Tulajdonképpen ez a fejezet is, a tegnapi is, a holnapi is ilyen lesz, hogy az egész fejezet erről szól, hogy ezt mondja az Úr. És azért máshol látjuk a Bibliában, nyilvánvaló minden vers Isten megszentelt igéje, de azért nagyon sokszor van olyan leírás benne, hogy milyenek a bűnösök, vagy mit tettek, egyik másik nép, vagy ítélet, hirdetés, és hát sok minden. De ezek itt szó szerint az Úrnak a kijelentései, hogy mit mond az ő népének, mit mond nekünk, és nagyon-nagyon mélyen megszólító szakaszok. Adja Isten, hogy így tudjuk a szívünkbe vésni is, akár ezt a fejezetet is. Két fő mondani valója van ennek az 55. résznek, egyrészt gyönyörű felszólítások, másrészt gyönyörű ígéretek. Rengeteg felszólítás, sok-sok felkiáltó jel. Jöjjetek, ez hangzik a legtöbbször. Csodálatos hívás. Isten mondja az ő népének, jöjjetek, vegyetek, vegyetek ingyen ételt, kenyeret, vegyetek italt, bort és tejet. Egyetek, figyeljetek, hallgassátok a szavamat, keressetek engem, mondja az Úr, hagyja el a bűnös ember az ő útját. Kinek szólnak ezek a felszólítások? Alapvetően a szomjazóknak, az éheseknek, és azoknak, akiknek nincsen pénzük. Először ez döbbentett meg engem, ahogy elolvastam ezt a fejezetet. Ki lenne az közülünk, aki a szomjazókat, a pénzteleneket, a nincsteleneket hívná nagy csapatban magához? Az Úr az, aki ezt teszi. Nemrég beszéltem egy egyetemistával, aki beiratkozott egy röplabda edzésre, és minden edzésen megtapasztalja, hogy nála sokkal jobbak vannak, és amikor a csapatba, két csapatba kiválasztják az embereket, akkor mindig a jobbakat választják. És ő már azon gondolkozik, hogy kiiratkozik. Mert őt mindig utoljára választják, mert ő csak most kezdett el járni, és a többiek már 2-3-5 éve járnak oda. Isten igéjét azt mondja, jöjjetek, ti, akik szomjattok, ti, akik nincsen pénzetek, ti, akik éheztek, jöjjetek. Miért ezeket hívja Isten magához? Úgy gondolom azért, mert alapvetően minden ember ide tartozik. Csak vannak emberek, akik ezt nem látják magukról. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ha itt a földi életben minden megvan, akkor legalábbis látszólag minden megvan, hiszen Isten itt, amikor azt mondja, hogy szomjazók, akkor elsősorban a lelki szomjunkra gondol, és a lelki éhségre, de nyilvánvalóan a testiekre is gondol. Tehát azoknak hangzik ez a kiáltás, akik látják ezt magukról, hogy nem teljes, amit a világban tudnak kapni, hogy a lelkük szomjazik. De valójában mindenki ide tartozik, csak nem mindenki látja ezt. És elsősorban azoknak szól ez, akik éppen ezért megszólíthatók, mert már ezt felfedezték magukról. Megszólítható állapotban vannak, mert látják ezt a lelki szükségüket. Akik viszont magabiztosságuk teljes tudatában vannak, vagy önimádatuk erősségében, azok éppen nem szomjazók, de valójában ők is azok. Így mondja ezt az Úr Jézus Krisztus, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Amikor készültem, véletlenül akadt a kezembe egy lelkipásztor lányának a története, amit próbálok elmondani. Ez a lelkipásztor lánya azt mesélte el ebben a bizonyság tételében, hogy életük egy pontján megtört az ő lelkész édesapjának az élete, mert kiderült az lelkész édesapjáról egy bizonyos függőség. Ezt nem mondja el, hogy mi, de valami olyan függőség, aminek az lett a következménye, hogy a gyülekezet vezetősége úgy döntött, hogy felfüggeszti ezt a lelkipásztort a szolgálatból, sőt azt kérték, hogy azon a karácsonyon ne menjen el sem a lelkipásztor, sem a felesége a karácsonyi istentiszteletre a gyülekezetbe. Azonban ez a lelkipásztor lány azt mondta, hogy ő ott nőtt fel a gyülekezetben, mindig ment. Úgyhogy ő nem bír nem elmenni, ezen a karácsonyon sem. Úgyhogy elment azon a karácsonyon is, beült ugyanabba a padba, ahol mindig ült, és aztán, amikor beült, egyszer csak rászakadt az, hogy úgy érezte magát, mint egy szélhámos, saját elmondása szerint, hogy ő elrontja az ünnepet, és elkezdett Jézussal beszélgetni magában, és azt mondta, hogy Úr Jézus, tönkreteszem az ünnepedet. És ahogy elcsöndesedett, Jézus válaszolt neki a lelkében, és ezt mondta neki, én azokért jöttem és születtem a jászolba, akik sírnak, akik szomjaznak, én érted jöttem. És ezt mondta ez a lány, hogy akkor először ízlelte meg ezt a szívfájdalmat, még mennyi jött neki utána, az élete során, ahogy nőtt fel, de azt megtapasztalta, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a megtört szívűeket, a szenvedőket, az elveszetteket. És aztán ezt írja le ez a lánya bizonyság tételében, ha ez az év tönkretett vagy elszigetelt, ha gyászoltál, féltél vagy megsebződtél, szeretném, ha tudnád, hogy nem kell vidámságot mímelned. Nem kell lehangoltnak érezned magad, míg mások ünnepelnek. Leülhetsz annak a megváltónak a lábához, aki eljött érted, hogy ott lehessen, ahol most te vagy. Így működik az Immanuel. Isten eljön és velünk van a mocsokban, és reményt ad nekünk a kétségbe esésünk idején. Így mondja ezt másik helyen, ugye Ésaiás, akik sötétségben járnak, nagy világosságot látnak, és a legmélyebb sötétségben élőkre is világosság virrad. Nos, körülbelül ezt jelenti, ami itt van az igében, hogy jöjjetek, akik szomjaztok, jöjjetek, akik éheztek, jöjjetek, akiknek nincsen pénzetek, kiáltja itt az Úr Ézsaiáson keresztül. És itt még nem arról van szó, hogy az Úr jön el, mint amit mi átélünk karácsonykor, mindig, amikor ünnepeljük, és már átéltük, és megtapasztaltuk, hanem itt még arról van szó, hogy az Úr hívja magához az elesetteket, és hívja magához a szomjazókat, és azokat, akiknek nincsen pénzük. Milyen csodálatos tapasztalni, hogy mit ad az Úr? Bort, tejet és kenyeret. És ebben olyan gyönyörűen kiábrázolódik az új szövetségi párhuzam, az új szövetségi tovább fűzés ennek az igének, hiszen kenyered és borod táplál engem, ahogy énekeljük az énekben, hiszen a tejnek itala szintén az ige, Péter levele szerint, tehát alapvetően, mivel elégíti meg ő a szomjazókat, az éhezőket, Jézus Krisztussal, az élő igével, a testélet igével, a megtört kenyérrel, a kiontott vérével. Jöjjetek, és vegyétek, és táplállak benneteket vele, és mindezt ingyen vehetitek, ingyen. Úgy gondolom, most itt az adventben különösen csodálatos elgondolkozni ezen. Azt mondja itt az ige, hogy annyi mindenért fáradoztok, annyi mindenért adunk drága pénzeket, annyi mindenért futunk, szaladunk, annyi mindennel pakoljuk meg magunkat, és olyan drága pénzt költünk el rá. És akkor azt mondja Isten itt, hogy én pedig ingyen adok nektek mindent, amire szükségetek van, és ami megelégít. Nem kell össze-vissza szaladgálni, és megpakolni magatokat azzal, amire rámegy minden pénzetek, hanem vegyétek azt, ami ingyen van, és ami teljesen betölti az életeteket. Annyira eszembe jutott, amikor idáig jutottam a készülésben, egyik lelkipásztor társunk, aki Budapesten került ki, körülbelül velünk egy időben, amikor mi Kecskemétre kerültünk, egy olyan helyre lelkipásztornak, ahol még nem volt templom, és neki kellett majd templomot építeni, vagy először gyülekezetet hívogatni, és egy 10 emeletes épületnek az alján béreltek egy volt bolt épületét, vagy egy boltnak a kis helyiségét. Mellettük volt élelmiszerbolt, volt mindenféle más boltok ott a 10 emeleteseknek az alján, és aztán ezen gondolkoztak, amikor egyszer összejöttünk, mint lelkipásztorok, és beszélgettünk a szolgálatunkról, ezen gondolkoztak, hogy mindenütt kint van a reklám, hogy ezt vegyed, azt vegyed, és ott vannak a boltok egymás hegyén, hátán, és ők ott vannak közöttük, és ezen gondolkoztak, hogy kiírják ezt, hogy ingyen kegyelem, ingyen szabadítás, ingyen öröm, ingyen boldogság, itt ezt lehet kapni. És talán ki is írtak valami ilyen hasonlót, hogy hívogassanak. De vajon ki hallja ezt meg, és ki veszi komolyan, hogy Isten így adja a legnagyobbat, ami számunkra. Hiszem és tudom és vallom, hogy akik itt vagyunk, ezt megértettük, és ezért is vagyunk itt, ezen a mai estén is. Olyan csodálatos, hogy még tovább megy ez a felkiáltójel sorozat és a felszólítás, amikor azt mondja itt az ige, hogy halljatok, figyeljetek, gyertek, jöjjetek, mind addig, amíg közel van az Úr, és hívogat benneteket. Mind addig, amíg ő megtalálható. Mert egyszer vége lesz annak, hogy hívjon. Vége lesz annak, hogy adjon. Vége lesz annak, hogy odaadjon mindent. Egyszer az adventnek vége lesz. Nem olyan régen olvastam egy lelkipásztor ige hirdetésében, nem mostani időszak, hanem körülbelül Szabó Imre idejéből való ez az ige hirdetés, amikor elmondta egy zsidó származású férfi, hogy a felesége hitre jutott, élő hitre jutott, keresztjén lett, de ő nem tért át a keresztjén hitre, mert úgy érezte, hogy inkább hordozza azt az örökséget, amelybe ő felnőtt. És amikor pedig már úgy érezte, hogy áttér, akkor már késő volt. Akkor már nem fogadták el azt, hogy ő akkor át akar térni. Amíg lehet, amíg itt van az ideje, minél hamarabb, addig jöjjünk, addig válaszoljunk Istennek a hívására. Ebben sietett ez az ige is mindannyiunkat. És aztán itt a felszólítások között van, ahogy mélyíti az ige ezt, nem csak azt mondja, hogy jöjjünk, hallgassuk, hanem aztán ezzel is fokozza, hogy hagyja el a bűnös az ő útját, és a gondolatait az álnok ember. Nem csak fogadjuk el az ő ajándékait, amivel a szomjunkat, az éhségünket oltja, hanem hagyjuk el a bűnök útjait. Milyen jó itt ezt látni, ahogy Isten leírja, hogy a gondolatoknál kezdődik, és aztán utak lesznek belőle. De a bűnös utakból megtérni csak is úgy lehet, ha valaki az Úrhoz tér. Csak is ő tud teljes szabadulást adni nekünk belőle. És éppen ezért hívja Isten itt az ő népét, hogy térjen ő hozzá. És aztán itt van a csodálatos megerősítés, aki az Úrhoz tér, annak irgalmas az Úr. Annak megbocsát, azt megújítja az Úr. Mint ahogy a tékozló fiút várja az atya, úgy tárja itt is ki Isten az ő karját, és azt mondja, hogy jöjjetek, mert kitárt karral várlak benneteket. És aztán mindezek után jön a szakasznak a második fele, amikor pedig a csodálatos kijelentések, a csodálatos tények és a csodálatos ígéretek hangzanak el. Ha jöttök az Úrhoz, hogyha hallgattok, ha megtértek az Úrhoz, akkor olyat estek, amiben valóban jól laktok. Milyen gyönyörű ígéret ez, finomat ehettek, és élvezni fogjátok a kövér falatokat. És aztán tovább azt mondja, hogy élni fogtok. Az az ige is, ami itt szerepel, arról szól, hogy nem csak itt a földi életben, hanem tovább is. Élni fogtok, megnyílik előttetek az élet. És aztán még tovább fokozza az Úr, amikor azt mondja, hogy örök szövetséget fogok veletek kötni. Nem olyan régen olvastam szintén egy bizonyságtételben, hogy egyik vallásban sincs az, hogy Isten szövetséget kötne az emberrel. Arról van szó, hogy hív magához, arról van szó, hogy ad dolgokat, akár a földön, akár továbbiakban, de csak ember és ember között lehet szövetség. Egyedül a keresztény hit, egyedül a Biblia beszél arról, hogy Isten szövetséget köt az emberrel. És ennek a szövetségnek minden feltételét Isten teremti meg. Nem az ember. Az ember nem tesz semmit hozzá. Ez egy olyan csodálatos, egyoldalú szövetség, amelynek minden feltételét ő adja meg. És aztán ő tesz itt is hitvallást arról, hogy ő hű marad. Dávid miatt, és mi még tovább gondolhatjuk, Krisztus rendíthetetlen szövetsége miatt. És aztán azt mondja itt az ige, hogy akik jönnek az Úrhoz, akik elveszik azokat az ajándékokat, amiket ad az Úr, azokat ő tanúvá teszi, példává, kiemelkedő vezetővé teszi a népek között. Sőt, nem csak ott önmagában teszi őket azzá, hanem mások is oda jönnek, mások is meg akarják nézni, mások is vonzódnak ehhez. És mindez nem azért lesz, hogy dicsekedjenek, nem azért, hogy aztán önmagukra nézzenek, nem azért, hogy valamiképpen fölemeljék magukat, hanem ez mind Isten dicsőíti. De minden esetre így zárja egyetlen mondattal itt, hogy felékesít téged az Úr. Milyen gyönyörűen kifejeződik ebben az, hogy Isten az ő képmására alkotott bennünket. És azt szeretné, hogy ez a képmás volt, ez megvalósuljon. De ebben nem kell aggódnunk, hogy hogyan is megy ez végbe. Hol tartok én ebben? Nem kell méregetni magam, hanem ha jövök, ha hallgatom, ha elveszem az ő ajándékait, ha befogadom, ha megnyitom magam, ha mélyre mehet, akkor ez megszületik, és elvégződik ő benne és ő általa. Ez látszik ebben az Ézsaiási proféciában. És aztán végül itt van két gyönyörű szakasz, a befejező részben mind a kettő így kezdődik, hogy bizony. Milyen jó itt ugye az Új Szövetségre tekinteni, amikor Jézus Krisztus ezt mondja, hogy bizony, bizony, mondom néktek. Ugye ez a legerősebb állítás, és itt is így fejeződik be ez a szakasz, hogy két bizonnyal. Az első bizony arról szól, hogy miért is lehetséges ez, a második bizony pedig egy összefoglalása az egész Ézsaiás 55-nek. Miért is lehetséges mindez? Mert az ő gondolatai, nem a mi gondolataink. Az ő útjai, nem a mi útjaink. Az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál, és az ő útjai magasabbak a mi útjainknál. Az egész között olyan nagy a különbség, vagy a kettő között olyan nagy a különbség, mint az ég és a föld. És olyan jó itt is látni a gondolat és az út. Ahogy az előbb mondtam, hogy a mi földi életünkben ebből jön a bűn, az Isten útjaiban pedig ebből jön az ember felé a megváltás, a szabadítás. És az a csodálatos út, hogy mindannak ellenére, hogy az ember a bűn útjára tér, ő kigondolja, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hogyan lehet annak ellenére is megoldást adni. És aztán ugyanezt magyarázza ezzel a csodálatos képpel, hogy ahogyan az eső és a hó lehullik, és megöntözi a földet, és egészen bizonyosan életet teremt, először magot, aztán pedig valóban növényt, ugyanolyan bizonyos, hogy az ő igéje, amely behullik a szívünkbe, és behullik most is, vagy behullik máskor is a szívünkben, az életet teremt mindannyiunkban. Ki fog virágozni, ki fog kelni, és valóban gyümölcsöt fog teremni. Csak ez a fontos, hogy hagyjuk belehullani. Ne legyen kemény a szívünk, ne legyen kemény a talaj. Táplálkozzunk vele, és hagyjuk, hogy az valóban életet teremjen. És akkor ezután jön végül az összefoglalás, az utolsó bizony, amikor ezt mondja az Úr, bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek benneteket. Mi lesz mindennek a következménye, az öröm és a békesség. És ez olyan nagy lesz, hogy még ez a teremtett világ is körülöttünk örülni fog. A halmok és a hegyek újongani fognak, és a mezőfái tapsolnak. Mert a teremtett világ sokkal inkább összhangban van minden tekintetben, az Isten rendjével, gondolatával, tervével. Látjuk ezt a mindennapokban, de olyan csodálatos itt is látni, hogy Isten felhasználja arra, hogy örüljön az ember megmentésének, megtérésének, az Úrhoz fordulásának, és annak, hogy helyreáll a rend, és hogy az ember élete valóban gyümölcsöt terem. Ennek örül minden, mert Istennek is ez a célja. És gyönyörűen fejezik itt a befejező igeszakasz, hogy a tövis helyén akkor boróka nő, és a csalán helyén mirtusz nő. Még akkor is, hogyha mindegyik növényt fel tudja használni az ember, és még a csalán is lehet hasznos nyilvánvalóan, de azért bizonyosan érezzük, hogy a tövis és a csalán helye milyen jó a boróka és a mirtusz. A boróka egy fűszer és gyógynövény, és örökzöld. És olyan jó volt kikeresni, hogy milyen hatalmasra tud nőni. Vagy a mirtusz, amelynek 100-nál is több faja van. Olyan jó volt így végig gondolni, hogy hányféle mirtusz faj van. És hányfélét fog megteremni bennünk Isten igéje, amelyből mennyegzői koszorút készítenek, és a hűség jelképe. És mindez megint csak az Úr dicsőségére történik, és örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Ezt végzi el Isten az övéi életében. Ezt végzi el azoknak az életében, akik jönnek, akik hallgatnak, akik engedik, hogy az Úr vessen és teremjen az ő szívükben. És az a szó, amely itt van a békességre, azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi a sálom szava. Ez az a szó, amelyre a legjobban vágyunk, most itt adventben is, a sálomra. És látjuk, mennyire nincs. És látjuk, mi van helyette, magától, az embertől. De ez az a sálom, amely végbe megy. Kicsiben és egyre nagyobban, hogyha beengedjük az Urat, és hogyha mindez így munkálkodik az életünkben, a közösség életében, a nép életében, ami itt leíratott az Ézsaiás 55-ben. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Jöjjünk, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Maradhatunk ülve is nyugodtan, hogyha úgy kényelmesen nekünk, maradjunk ülve nyugodtan. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hálával dicsőítünk téged ezekért a gyönyörű hívásokért, felszólításokért, hogy jöjjünk, vegyük, figyeljünk, hallgassuk, keressünk téged, hívjunk téged segítségül, térjünk hozzád. És te látod, Urunk, a mi szívünket. Te látod, hogy még az új szövetségi gyülekezetek között is volt olyan, aki azt mondta, hogy meggazdagodtam. Nincs semmire sem szükségem. Gazdag vagyok, mindenem megvan. És aztán te azt mondtad nekik, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény, és te vagy a nincstelen, és te vagy az, akinek éppen a lényeg nincs meg. Köszönjük, Urunk, hogy te megelégíted a szomjazókat, és mi újból és újból láthatjuk és tapasztalhatjuk a mi szomjaságunkat, éhségünket, és azt, hogy nincsen nekünk semmink te nélküled, és semmi, amit fogunk itt a földön, csak olyan, mintha levegőt fognánk, mindazt, amit fogunk, és amit ez a világ kínál, és reklámoz, és el akar adni nekünk. De minden az, amit te akarsz adni, és amivel te akarsz betölteni bennünket. Hálával magasztalunk, Urunk, hogy ezt mondod, hogyha megnyitjuk magunkat, és a te igéd betölt bennünket, akkor úgy teszel újjá, mint ahogy a tövis helyén boróka terem, és ahogy valóban a csalán helyen mirtusz, és úgy teszel újjá bennünket, hogy a te ígéd maradandóan termővé teszi a mi életünket. Dicsérünk mindezekért, és áldunk ebben az igében a sok-sok ígéretén. Hadd tudjuk aláhúzni, hadd tudjunk rátámaszkodni, és hadd tudjunk nemet mondani ennek a világnak sok-sok nem valóságos vonzására, és igent mondani a te hívásodra. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Az Urat váró gyülekezet, Krisztus mennyasszonya, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Ámen. Befejezésül énekeljük harmadik gyönyörű adventi énekünket, a 388. dicséretet. 388. dicséretnek énekeljük az első és a negyedik, ötödik, hatodik verseit.